Kegyelemnéktek és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól és ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk jöjjön továbbra is az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg a mi Urunk Istenünknek igéjét, ahogyan szól hozzánk a 145. Zsoltár első 5 verséből, a 10-től a 16-ig, a 18-től a 19. versig terjedő szakaszából, illetve a 21. verséből. Dávid dicsérete. Magasztallak téged, Istenem, királyom. Áldom nevedet mindörökké. Minden nap áldalak téged, dicsérem nevedet mindörökké. Nagy az Úr, méltó, hogy dicsérjelek. Nagysága felfoghatatlan. Nemzedékről nemzedékre dicsérik művedet, hirdetik hatalmas tetteidet. Fenségeden, ragyogó dicsőségeden és csodálatos dolgaidon én is elmélkedem. Magasztal, Uram, minden teremtményed, és híveid áldanak téged. Elmondják, hogy országod milyen dicsőséges, és beszélnek hatalmadról. Megismertetve az emberekkel az Úr hatalmas tetteit, országa ragyogó dicsőségét. Országod örökké való ország. Uralkodásod nemzedékről nemzedékre tart. Támogat az Úr minden elesettet, és fölegyenesít minden görnyedezőt. Mindenki várakozva néz rád, és te idejében adsz nekik eledelt. Kinyitod kezedet, és kielégítesz minden élőlényt kegyelmesen. Közel van az Úr mindenkihez, aki hívja. Mindenkihez, aki igazán hívja. Teljesíti az Istenfélő kívánságát, meghallja kívánságukat, és megsegíti őket. Az Úr dicséretét hirdeti ajkam. Áldja mindenki az ő szent nevét mindörökké. Az Úr tegye áldottá az ő szent igéjének meghallását, szívünkbe fogadását és megtartását, hogy a mi Urunk beszéde lakozzék gazdagon mi bennünk, és mi élhessünk ezután az ő nagy nevének dicsőségére. Jöjjetek, testvéreim, emeljük fel szívünket az Úrhoz, imádkozzunk. Ó, minden kegyelem Istene, édes jó atyánk a Krisztusban, te hozzád hozzuk, Uram, a mi szívünket ezen a vasárnap délelőttön, megköszönve, hogy te mindez idáig oly jó voltál hozzánk, napról napra éltettél, tápláltál bennünket, Uram, testileg, és táplálsz most bennünket lelkileg is, felséges királyunk. Köszönjük neked, hogy ilyen Istenünk van. Nem bálványt imádunk, nem kézzel csinált istenségeket, hanem az egy igaz Istent, aki az eget és a földet alkotta, aki mi érettünk nem sajnálta feláldozni egyszülött fiát. Ó, felséges jó atyánk, mégis megvalljuk méltatlan voltunkat. Érezzük, hogy mi nem vagyunk erre méltóak. Nem érdemeljük meg, hogy te szeress bennünket. Nem érdemeljük meg a Krisztus áldozatát, mert gyarlók, esendőek és vétkesek vagyunk. Ó, Uram, oly sokszor rosszra húz a mi szívünk. Oly sokszor olyat cselekszünk, amit meg sem gondolunk előtte. Mindezt azért, mert a szívünk még nem a tiéd egészen. Kérünk, teremts bennünk tiszta szívet. Ó, Uram, te vagy az, aki látod, hogy milyennek kellene lennünk. Te vagy az, aki tudod, hogy milyenné kellene válnunk. Ó, Uram, milyen messze vagyunk mi ettől. Milyen messze vagyunk még attól, hogy igazán kedvesek lehessünk te előtted. Így nem is lehetünk másként, Uram, csak egyedül Krisztus által kedvesek. Mert ő az, aki mi érettünk is megáldoztatott. Ő az, aki által van üdvösségünk te nálad, felséges jó atyánk. Ó, kegyelmes Krisztusunk, kérünk, hogy jöjj most is közénk. Jöjj közénk, és bocsásd meg vétkeinket. Bocsásd meg, mert a vétek súlya lehúz bennünket. Kérünk, hogy hadd tehessük le a keresztövébe, és hadd élvezhessük a te bűnbocsánatodat, hiszen tudjuk, hogy akik téged szeretnek, azoknak minden javukra van. Te vagy az, aki elveszed a bűnös ember vétkét. Istenünk, jöjj most is erre az istentiszteletre. Kérünk, hogy szent lelked által taníts bennünket. Taníts, mert várjuk a te igédet. Úgy szomjazunk rá, mint a szarvas a folyóvízre. Kérünk, itass bennünket igéd italával. Engedd, hogy magunkkal vihessük az üzenetét, és legyen az erő, legyen az bátorítás a hétköznapokba, Uram. Legyen az mindennapi kenyerünk. Így kérünk Szent Fiadért, ami Urunkért, az Úr Jézusért. Hallgasd meg a mi mostani esedezésünket. Amen.
Kérünk, Istenünk, szentelj meg minket a te igazságoddal. A te igéd az igazság. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk a Máté írása szerint való Szent Evangélium 6. részéből a 13. versből, a 13. vers végéről eképpen, mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvéreim, biztosan sokan hallottunk már a Honfoglaló című internetes játékról. Aki nem ismerné, ennek az a lényege, hogy egy kiválasztott területről elindulva a játékosok megpróbálják megyéről megyére elfoglalni Magyarországot. Ha egy-egy kérdésre, ami különböző tudományterületekről való, megfelelő választ adnak, akkor ezzel meghódítanak egy-egy megyét. A végén az nyer, aki az ország, aki megszerzi a megyéket. Azonban, ha körülnézünk, kedves testvéreim, a mai magyar valóságban, azt kell látnunk, hogy korántsem ilyen egyszerű és korántsem ilyen játékos a helyzet. Ugyanis nem azoké az ország, akik tudásukkal, szorgalmas munkájukkal megdolgoztak érte, működtetik és fenntartják. Ha valakiben tudatosul ez a gondolat, a hétköznapok mókus kerekében hajtva, hogy nem elég a fáradtságos munka, nem elég a derékszíj folyamatos szorosabbra vonása, még nem is miénk az ország, akkor talán elcsüggethet az így gondolkodó ember. Hasonló érzéseket és gondolatokat fogalmaztak meg azok, akik az énekelt 385. dicséretet írták. Ugyan 450 vagy majd 450 évvel ezelőtti ez az ének, mégis nagyon aktuális, akár egy mai őszintébb hírportál vagy napilap elemző cikke is lehetne. Ha van a csendességünkben otthon egy kis időnk, érdemes végigolvasni mind a 18 versszakot, mert akár ma is írhatták volna ezeket, és nem csak az aktualitása miatt, hanem a végkonklúziója miatt is érdemes elolvasni ezt az éneket. Ugyanis, ahogy a főénekben is énekeltük, az fogalmazódik meg zárásként ebben a dicséretben, az a boldog bizonyságtétel, a hívő embernek az a reménysége, amivel az úri imádságot is befejezzük, tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Azt látjuk, hogy a mi atyánkot záró doxológia, vagy Isten dicsőítő rész több gondolatot is megfogalmaz, de már az első is vigasztalás a hívő ember számára, azaz Istené az ország. Nem azé, vagy nem azoké az ország, akik látványosan, vagy éppen csak a háttérből csendesen kizsákmányolják, kiszipolyozzák. Ugyanis a végső szó mindig Istené. Akárhogy zúgolódnak a pogányok, akkor is a seregek urának akarata jut érvényre, országok, népek és nyelvek, és az egyének életében is. És kedves testvéreim, ezen a ponton válik személyessé a kérdés. Hiszen keresztjén emberként nem csak azért kell imádkoznunk és dolgoznunk, hogy Isten akarata jusson érvényre a mi országunkban is. Ugyanis az a görög szó, ami itt az ország helyén áll, nem jelent más, mint azt, hogy királyság. Istené a királyság. Istené a királyi uralom. És amikor vasárnapról vasárnapra, vagy akár más alkalmakkor is újra és újra elimádkozzuk a mi atyánkot, talán könnyű kimondani azt a világra nézve, hogy igen, minden az Úr Jézus lábai alá vettetett az univerzumban, még ha ez nem is mindig látható, ahogy a zsidókhoz írt levélben olvassuk. De mi a helyzet a saját személyes életünkkel? a magunk kis világával, a magunk kis országával, ami a szívünkben van, a terveinkkel, a céljainkkal, az álmainkkal, a saját akaratunkkal. Szívünk országának trónján ki ül? Az egónk talán, vagy egy bálványozott személy, elérendő cél, pénz, siker vagy karrier? Vagy magunkra nézve is kötelező érvényűnek tartjuk, és őszintén kimondjuk, hogy Istené a királyi hatalom az életünk felett? Az a kérdés, kedves testvéreim, a hétköznapok valóságában és a hétköznapok gyakorlatában, hogy a döntés helyzeteinkben, egy-egy élethelyzetünkben kié az utolsó szó? Kire nézve hozzuk meg a döntéseinket? Kitől kérdezzük? Vagy kérdezzük-e egyáltalán Istentől, hogy mi a helyes döntés? A doxológiának a második fogalma itt az imádság végén szintén nagy vigasztalást jelent a hívő ember számára: tiéd a hatalom. Jó újra és újra tudatosítani magunkban, különösen, hogyha a világ nehézségeire és az elsötétedésre nézünk, hogy az Úr Jézusnak adatott minden hatalom menjen és földön. Tehát a hívő ember nem a gazdasági válságnak, nem a főnökének, nem a korszellemnek van kiszolgáltatva, hanem annak a valakinek, aki önmagát adta az övéért. Az Úr Jézus hatalma alá vannak vetve azok is, akik úgy tűnik, hogy most hatalmaskodnak rajtunk. Az a kérdés, hogy mi ennek boldog tudatában éljük-e az életünket. Felismerve ezt az igazságot, hogyha még gonosz gondolnak is ellenünk, Isten jóra tudja azt fordítani. Olyan jó lenne, hogyha a hétköznapok sűrűjében, amikor nem látunk ki talán a sok teendő közül, megélünk, átélünk különböző támadásokat, akkor a szívünkbe vésnénk és emlékezetünkbe idéznénk, amit Péter apostol írt az első levelében az üldözött keresztjéneknek. Titeket Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre. Titeket Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre. Kedves testvéreim, hogyha a legnagyobb jó, ami velünk történhet, az üdvösség, Isten kezében van fenntartva számunkra, akkor éppen kicsiny földi életünk kibontakozására ne lenne neki hatalma. Ha a legnagyobb dolgot, az üdvösségünket Isten kézben tartja, ne tudná ezt a néhány évtizedet, amit itt ebben a porhüvelyben élünk, a kezében tartani, és ne tudná irányítani jó cél felé az életünk sorsát. Azonban abban, hogy Istené minden hatalom, benne foglaltatik ez is. Neki van joga felhatalmazni embereket különböző küldetésekre. Nem csak úgy általában Istené a hatalom, az uralom, hanem ő az, aki felhatalmazhat. És itt újra meg kell válaszolnunk, kedves testvéreim, néhány személyes kérdést. Az a hivatás, az a munka, amelyben most benne vagy, az Isten vezetése alapján és az ő felhatalmazásával lett a tiéd. Ő küldött téged oda, ahol most vagy. Ő hatalmazott fel azokra a kapcsolatokra, amikben most benne vagy. Magad választotta Isten tisztelet az, amit végzel, vagy Istentől nyertél felhatalmazást a szolgálatra, amelyben állsz. Érdemes ezeket a kérdéseket magunk csendességében megválaszolni. Mert csak az Istentől felhatalmazott ember tud erősen megállni, mozdíthatatlanul, az Úr dolgában buzgolkodván, tudva, hogy csak az ilyen munka nem hiába való. Ahogy az 1 Korintus 15:58-ban olvashatjuk. Igen, kedves testvéreim, csak az Úr felhatalmazásával, csak az Úr erejével, és csak az Úrért végzett munka nem hiába való. Minden más munka, minden más feladat, amit Isten nélkül végzünk, az semmivé lesz. Egyedül az Istenért végzett szolgálat, az Istenért végzett munka, az Isten dicsőségére való élet marad meg. Azt olvassuk Ézsaiás próféta könyvében, hogy a régi dolgok még ingyen sem említetnek. Amikor Isten majd új eget és új földet teremt, amikor az Úr Jézus tekintete elől eltűnik az ég és a föld, és újat teremt, a régi dolgok amikért itt küzdöttünk, erőlködtünk, szenvedtünk, izzadtunk, harcoltunk, viaskodtunk, az mind-mind semmivé lesz. Ingyen sem említetik ahhoz a dicsőséghez, ahhoz a gazdagsághoz képest, ami a mennyben lehet az osztályrészünk, hogyha most Istenre figyelve éljük az életünket. Így jutunk el a mi atyánk Isten dicsőítő részének harmadik kifejezéséhez, tiéd a dicsőség. A teljesen Istentől függő hívő ember boldog hitvallása ez is. Ugyanis csak azt tudja ezt őszintén kimondani, aki életének minden területét tökéletesen Istenre bízta. Ahogy Ravasz László írja a mi atyánkhoz írt kommentárjában, övé a dicsőség mindazért, ami lesz, és azért is, ami nem lesz. Amit ad, amit megtagad, amivel vár, amit elhoz. Éppen azért, mert övé a felség, és övé az erő. Ha tisztában vagyunk vele, hogy Istené minden királyi hatalom, és ez a mi életünkre nézve is igaz, akkor nem is lehet kérdés, kedves testvéreim, hogy kinek adjuk a dicsőséget. Hiszen az Úr Jézus nélkül semmit nem cselekedhetünk. Nyilván minden elért eredményünkért, sikerünkért, meghallgatott imádságunkért, megtapasztalásunkért, mindenért, amink van, egyedül Istené a dicsőség. De hogyan éljük meg ezt a gyakorlatban? Hiszen mindnyájunkkal előfordult már, hogy odajöttek hozzánk egy-egy siker, egy-egy eredmény elérése után, és gratuláltak nekünk. És hogyha mi ezt visszautasítanánk Calvin szavaival, hogy egyedül Istené a dicsőség, akkor talán megsértődnének az emberek, vagy túlságosan kegyesnek, álszentnek gondolnának. Mit tegyünk ilyenkor? Egyrészt ne aggodalmaskodjunk amiatt, hogy mit szól majd a világ, hanem használjuk fel ezt a lehetőséget is arra, hogy bizonyságot tegyünk a mi Urunkról, Jézus Krisztusról. Ha valaki nem értené, mondjuk el, hogy mi mennyire következetesen gondoljuk, és komolyan gondoljuk, hogy Istené minden dicsőség. Nemhogy ezt a sikert, nemhogy ezt az eredményt nem értem volna el Isten nélkül levegőt sem vehetnék. Hát akkor hogy ne övé lenne minden dicsőség? Ez persze nem jelenti azt, hogy a hívő embernek ne lenne szüksége visszajelzésre, ne lenne szüksége bíztatásra, és különösen arra, hogy egy másik hívő embertől, egy másik keresztjéntől kapjon megerősítést. Azonban ilyenkor mondhatjuk bátran, hogy igen, a bíztatást elfogadom, a bíztatás az enyém, de a dicsőség egyedül Istené. Ez már nem a dicséret visszautasítása, hanem Istenről való bizonyságtétel, és arról, hogy tudjuk, hogy hol a helyünk a rendszerben. Mind Isten királyi uralma, mind hatalma, mind dicsősége, azt mondjuk a mi atyánk végén, mindörökké tart. És minket is megtart az örökké valóságra, ha Jézushoz kötjük az életünket. Olyan szépen fogalmazza meg ezt az igazságot Dániel az ő könyvének 6. részében, a 26. versben. Mert ő az élő Isten, és örökké megmarad, és az ő országa meg nem romol, uralkodása mindvégig megtart. Azaz, nem csak Isten királyi hatalma tart örökké, hanem ez a királyi hatalom örökké meg tudja tartani azokat is, akik már itt a földön hozzá kötötték az életüket. Ha nem akarjuk, kedves testvéreim, hogy az életünk és az életművünk az idővel semmivé váljon, akkor láncoljuk magunkat az egyetlen örökkévalóhoz. Ezért nem kell, hogy emberek, ideológiák, korszellem vagy divatok múlandó sokasága határozzon meg bennünket. Nekünk egyedül az örökkévalónak kell megfelelnünk. Ha bárki vagy bármi máshoz kötjük az életünket, akkor múlandóságra vagyunk ítélve. Azonban, ha az élet forrásához kötjük magunkat, akkor életünk lesz, és bőségben élhetünk, ahogy az Úr Jézus ígéri az övéinek. De honnan ered az élet forrása? Miből származik számunkra teljes és boldog élet? Egyértelmű a Szentírás válasza, Isten királyi uralmából. Ezt egy szép képpel fejezi ki a Jelenések könyvének az utolsó lapja, a 22. rész első verse, ezt mondja. És megmutatá nékem az élet vizének folyóját, amely ragyogó volt, mint a kristály, az Istennek és a báránynak királyi székéből jövén ki. Ez a kép azt jelenti, hogy az örök életnek a forrása, maga az élet, az Isten trónjából, azaz az ő királyi uralmából fakad. Hogyha szeretnénk örök életet élni, és ha szeretnénk itt a földön Istennel életközösségben teljes boldog életet élni, akkor nem kell más tennünk, mint átadni neki az életünk fölötti királyi uralmat. A gondolataink, a szavaink, a tetteink, a motivációink, az értelmünk, az érzelmünk, az akaratunk felett a királyi uralmat Istennek adjuk át. Ebből fakad az élet. Tehát Isten királyi uralma alatt teljesedhet ki az életünk, és töltetik be minden valódi szükségletünk. Nem véletlenül nyer megerősítést az úri imádság végén ez a gondolat. Hiszen mindazt, amit az előzőekben Istenre vagy saját magunkra nézve kértünk, azért mondhattuk el hittel és bizalommal, mert valóban Istené az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ezek után van egy rövid szócska az imádság végén, az ámen. Ez nem azt jelenti, hogy vége van az imádságnak, hanem ez is egy újabb hitvallás. A héber ámen ige ugyanis azt jelenti, hogy valakit erősnek, szilárdnak, megbízhatónak tartani. Miért kell ezt az imádságunk végén elmondanunk? Nyilván nem Istennek van szüksége arra, hogy elmondjuk neki, hogy mi megbízhatónak tartjuk őt. Nekem, nekünk, az imádkozóknak van szükségünk arra, hogy újra és újra eszünkbe véssük, hogy Isten szilárd, biztos pont ebben a bizonytalan világban, és hogy ő valóban megbízható. És rábízhatjuk a mi kéréseinket, a mi életünket, mert ha mi elfeledkeznénk is a következő percben arról, hogy az előbb miért imádkoztunk, ő nem felejtkezik el arról, amit neki mondtunk. Ha mindenki elfeledkezne is rólunk, még a tulajdon édesanyánk is, mondja az Ézsaiás próféta könyvében a Szentírás, ő rólunk el nem feledkezik. És a mi imádságaink megvannak előtte, ahogy az 1 János 5-ben olvashatjuk. Isten pedig még sokkal többet is ad annál, amit mi kértünk tőle. És amit most imádságunkban rábíztunk, afelől teljesen nyugodtak lehetünk, és békességben lehetünk. Ezt fejezi ki az ámen. Bizonyosságunk alapja az, hogy a mi Urunk ténylegesen uralkodik. Nyugodtan rábízhatjuk a világ sorsának elrendezését is, meg a saját kis életünk vezetését is. Övé az uralom, övé a hatalom, mindent megtehet velünk, amit jónak lát, számára semmi sem lehetetlen. Azonban övé a dicsőség is. Ezért jó lenne úgy élnünk, hogy akármit cselekszünk, azt az ő dicsőségére tegyük. És kedves testvéreim, ezzel a gondolattal jutottunk el az emberi élet végső értelméhez és céljához, ami nem más, mint az Isten dicsőségére élni, Istennek és Istenért élni. Olyan szépen fogalmazza meg a Westminsteri hitvallásnak az első kérdése, hogy mi az ember életének az értelme, a célja. Ugyanezt mondja el, mint itt az imádságunknak a vége is. Azért vagyok, azért teremtettem, hogy Isten dicsőségére éljek. Vagy ahogy a Heidelbergi KT is megfogalmazza, nem a magamé vagyok, nem magamért vagyok. A létemnek az egyetlen oka és célja Isten és az ő dicsőségére való élés. Ez a csakis Istenre néző látásmód fogalmazódik meg a mi atyánk utolsó részében, ebben a szép doxológiában. Azt látjuk, hogy itt tulajdonképpen az imádkozó már semmi újat nem mond. Itt már nem kér Isten gyermeke, nem is köszön meg semmit, még csak bűneivel sem járul oda, hogy bocsánatot kérjen. Egyszerűen csak elmondja, kinek tartja, kinek ismerte meg Istent. Megvallja a hitét. A Biblia ezt úgy nevezi, imádja Istent. Azt látjuk, hogy nincs ebben semmi új az előzőekhez képest. Azt látjuk, hogy ugyan látszólag véget értek az ima témák, az ima kérések, A keresztény mégis folytatja az imádságot, mégpedig imádással. Ez az imádságnak a legmagasabb rendű formája, olyannyira, hogy a mennyben sem fogunk más csinálni, kedves testvéreim, mint Istent imádjuk egy örökké valóságon át. Hiszen ott már nem lesznek kéréseink, mivel minden szükségünk betöltetik. Ott már nem kell könyörögnünk bűnbocsánatért, mert már nem lesz bűn, nem lesz halál, nem lesz könny, nem lesz gyász, nem lesz fájdalom többé. A mai imádságaink formájából egyedül az imádás marad meg az örökké valóságban is. Jó lenne, ha ezt már most itt elkezdenénk gyakorolni. És ebből a mennyei atmoszférából, ebből a mennyei imádásból él át valamit az, aki már itt elkezdi imádni Istent. Aki egy kicsit még ott marad előtte, nem csak lehadarja az imalistát, aztán megyünk tovább, hanem azt mondja, hogy jó az Úrral lenni, jó az ő közelében maradni, és felüdülni az ő jelenlétében. Cseri Kálmán hoz egy szép példát egyik igehirdetésében erre. Volt egy morcos apuka, aki sokat dolgozott otthon. A szobájába csak igen indokolt esetben mehettek be a gyerekei. Egyszer a legkisebb, aki épp hogy fel tudta érni a kilincset, kopogás nélkül benyitott. Az apuka oda sem nézett, hogy melyik az, csak ráförmett. Mit akarsz? Mire a kicsi azt mondta. Nem akarok semmit, csak szeretném nézni, hogyan dolgozol. A morc apuka szemébe könyszökött. Ez a gyerek nem akar tőle semmit. Ez ritkaság. Ez a gyerek őt akarja. Ő maga fontos neki. Csak nézni akarja, hogyan dolgozik. Valami ilyen, kedves testvéreim, Isten imádása is. Úgy fogalmazhatnánk meg személyesen, hogy nem akarok most semmit tőled, téged magadat akarlak. Ez a keresztény Isten iránti imádatának az alap hozzáállása. Szeretnék közelebb kerülni hozzád, szeretnélek jobban megismerni, Úr Jézus, szeretnélek téged annak látni, aki vagy, csak nézni akarom, ahogy cselekszel, ahogy munkálkodsz, szemlélni akarom műveidet a teremtett világ szépségében, a sorsom, a kapcsolataim alakításában, gyönyörködni akarok benned és a te világkormányzó művedben. Ekkor válik számunkra valósággá a 37. Zsoltár 4. verse, gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit. Ha egy kicsit őszinték vagyunk magunkhoz, kedves testvéreim, azt kell látnunk, hogy az imádságaink inkább ennek az igének a második feléről szólnak, mi állandóan csak a szívünk kéréseit soroljuk neki, és nem vesszük észre, hogy ő a lényeg. Hiszen az imádságnak is ez a lényege, hogy Istenre figyeljek, hogy Istenre hangolódjak, hogy Isten jelenlétében, erőterében legyek. Az imádságnak nem az a célja, hogy áthangoljam Istent a saját akaratomra, a pogányok csinálták ezt. Vittek nekik, az isteneiknek, a bálványaiknak különböző állatokat, meg növényeket, meg gyerekeket, feláldozták, hogy úgy legyen, ahogy én akarom. De az imádságnak a keresztény ember életében éppen az ellenkezője a célja. Nem én akarom ráhangolni Istent a saját akaratomra, hanem nekem kell ráhangolnom magam az imádság által is az Isten akaratára. Olyan jó lenne, ha meglátnánk, hogy az imádságban is a lényeg nem az én kéréseimnek a sorolása, meg a kívánságlistán átadása, hanem az, hogy Istennel magával lehetek közösségben. Miközben más dolgokért imádkozunk, sokszor nem látjuk meg, hogy egy a szükséges dolog. És ez nem más, mint Jézus Krisztus. És hogyha ő a miénk, akkor már minden a miénk. Önmagánál többet és nagyobbat nem tud nekünk adni. Aki eljut oda, hogy akármilyen fogalmazásban ezt mondja Istennek, tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké, az elkezd gyönyörködni az Úrban. Olyan jó lenne, hogyha a mi imádságaink is erről szólnának, hogy elkezdenénk gyönyörködni Istenben. Rábíznánk az ügyeinket, a dolgainkat, tudva, hogy igazából ő tudja betölteni minden szükségünket. És aki eljut az Istenben való gyönyörködésre, az többet kap, mintha csupán a kérései teljesednének. Az vele magával találkozhat, őt ismerheti meg jobban, vele lehet szorosabb közösségben, mint eddig. Ezért, kedves testvéreim, törekedjünk az Úr Jézus jobb megismerésére, a vele való minőségi időnek a gyakoribbá tételére, egyáltalán szálljunk minőségi időt az Úr Jézusra. Ne csak kipipáljuk a reggeli vagy esti csendességet, nem csak félálomba merülve motyogjunk valami imádságot este az ágyunkban. Minőségi időt töltsünk az Úr Jézussal, mert ha őt megismerjük, akkor tudunk majd benne igazán gyönyörködni, akkor tudjuk majd igazán szeretni, és akkor tudjuk őt teljes szívünkből, teljes lelkünkből, teljes elménkből és minden erőnkből imádni. Olyan jó lenne, hogyha a hitünk nem pusztán az ima meghallgatásokon nyugodna, hanem az Istennel való napi, személyes kapcsolaton. Akkor lesz teljes és boldog a hívő életünk, kedves testvéreim, ha nem megtapasztalás függő, hanem Krisztus függő. Így lehet Isten imádatunk őszinte hitvallása, tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mennyei Atyánk, áldunk és magasztalunk téged, hogy itt lehetünk a te közeledben, a te jelenlétedben, a te erőteredben. Olyan sokszor észre sem vesszük, hogy micsoda kiváltság, hogy téged egyáltalán megszólíthatunk, hogy jöhetünk a kegyelem királyi székéhez, és dicsőíthetünk, magasztalhatunk, áldhatunk téged. Köszönjük neked, mennyei Atyánk, az Úr Jézus Krisztust. Köszönjük, hogy őt azért küldted, hogy nekünk életünk legyen, és bőségben éljünk. Köszönjük neked, Atyánk, hogy az Úr Jézus értünk, helyettünk és miattunk halt meg a Golgotán. És köszönjük, hogy ő most is tanított bennünket az ő igéje, az ő lelke által. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy te adtál nekünk példát, hogy hogyan lehet igazi szoros közösségbe kerülni a mennyei Atyával. De tanítványok sem azt kérték tőled, hogy tanítsd őket halottat feltámasztani, vagy beteget gyógyítani, hanem azt kérték tőled, hogy taníts minket imádkozni. Mi is ezt kérjük tőled most, Úr Jézus, hogy az imádkozásunk ne csak a kérés listáink felsorolása legyen, hanem tudjuk eljutni az imádatig, a te dicsőítésedig, hogy úgy ismerjünk meg téged, amint valójában vagy, hogy tudjunk benned gyönyörködni, és tudjuk a mi egész életünket a te akaratodhoz igazítani. Azért imádkozunk most, mennyei Atyánk, hogy a te szent lelkeddel világosíts meg bennünket. Adj nekünk útmutatást, merre, hogyan tovább személyes életünkben, de közösségeinkben ugyanígy. Hadd legyen igaz egyen-egyenként mindnyájunk életére, de országunk, nemzetünk életére nézve is igaz, hogy az Úr Jézusé a királyi uralom az életünk felett. Azért imádkozunk, mennyei Atyánk, hogy te áld meg a mi közösségeinket, te áld meg a mi családjainkat, te áld meg a mi gyülekezetünket, imádkozunk a betegekért, hogy te légy a gyógyítójuk, imádkozunk a gyászolókért, hogy te légy a vigasztalójuk. Imádkozunk most az üldözött keresztjénekért, akik a hitükért szenvednek, hogy erősítsd meg őket, enyhítsd az ő fájdalmaikat. És nem csak a mai napon akarunk értük imádkozni, amikor az üldözött keresztjének vasárnapja van, hanem minden nap szeretnénk megemlékezni róluk. Erősítsd az ő hitüket. És imádkozunk, mennyei Atyánk, azért, hogy te adj megújulást, te adj ébredést a te szent lelked által, gyülekezetünknek, egyházunknak és nemzetünknek egyaránt. És ahogy te voltál eddig az őriző pásztorunk, ezután is te légy. Az Úr Jézus nevében kérünk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fogadjuk Isten áldását, csak keressétek Isten országát és igazságát, és ezek mind megadatnak néktek. Ne félj, te kicsiny nyáj, mert tetszett a ti atyátoknak, hogy néktek adja az országot. Amen.